Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsorban, mely a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság műsora. Ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és éppen ezért, mint a rovat címéből is kiderül, beszélgetni fogunk Fábián Zoltánnal, a Károli Gáspár Református Egyetem docensével, aki áprilisban tért haza Tébában folytatott ásatásáról, a tébai nekropolis Néfermenus sírjában folytat ásatásokat, illetőleg a környékén. Mielőtt azonban elkezdenénk a beszélgetést, halljunk néhány hírt a társaság életéből. A legutóbbi ülésünk, ugye a múltkor már beszámoltunk róla, a Szépművészeti Múzeumban volt, és Egyiptom-görög kapcsolatairól szólt a hellenisztikus kor előtt. Azóta nem volt ülésünk, viszont az IKOM-nak az egyiptológiai szekciójától, tehát az egyiptomi múzeumi gyűjteményektől egy kérést, hogy a Kairói Múzeumban elveszett, az onnan elrabolt, ellopott műtárgyaknak a listáját juttassuk el minél több emberhez, hogyha valaki látja ezeket a tárgyakat, akár műkereskedésnél, akár úgy, hogy Egyiptomban jár turistaként, és felajánlják megvételre, ez mindenképpen illegális, kérjük, hogy jelezze rajtunk keresztül a SZIPEG-nek. Egy linkkel fönn lesz majd a honlapunkon, meg lehet tekinteni, meg lehet nézni a leírásokat, illetőleg a képeket is az egyes tárgyakról. És akkor kezdjük most a beszélgetést. Kedves hallgatóink, Fábián Zoltánnal, a Károli Gáspár Református Egyetem docensével beszélgetünk, aki egyik tébai ásatásnak is a vezetője. Milyen ásatás ez, és mikor voltál utoljára?
Nemrégiben jöttem, április közepén jöttem haza Egyiptomból, és mindig a tavaszi időszakban megyünk Egyiptomba dolgozni, január végén, január és április között. Most ebben az évben egy kicsit befolyásolta az egyiptomi politikai helyzet, január végén nem lehetett utazni, úgyhogy egy hónappal később indultam el. Ez az ásatás, ez már régóta folyik. Tulajdonképpen a magyar ásatások, amelyek 1983-ban kezdődtek a luxori nyugati parton, annak az egyik része az én munkám, mégpedig a tébai temetők egy központi részén, a Hóha dombon dolgozunk. Ott kezdtünk 1983-ban is, Kákosi László vezetésével, egy nagy újbirodalmi sír és annak a körzetének a feltárásával, és 10-12 évvel azután, tehát a 90-es évek közepén, akkor terjesztettük ki a magyar egyiptológiai ásatásoknak a tevékenységét, szintén ott a tébai nekropolis területén, és akkor három új helyszínen kezdtünk dolgozni. Az, ahol én ásatást kezdtem akkor, a szintén ezen a Hóha dombon van, feljebb, tehát a domb felső részén sem, mint az eredeti ásatási helyszín volt, ugye a Kákosi professzor által vezetett Dzsehutimesz sírnak a feltárása, tehát attól tulajdonképpen 1-200 méterre volt a központja annak az ásatásnak, amit így 90-es évek közepén én elindítottam. Ez pedig egy a Dzsehutimeszéhez hasonló és hasonló korú sír feltárása és feldolgozása volt, ez volt a központban. A tulajdonosát Nefermenunak hívták, és a 19. dinasztia vége táján élt, ennek a Dzsehutimesznek a kortársa volt, és tulajdonképpen a helyszínt úgy választottuk meg, hogy azt a sírtípust, amelyet a Dzsehutimesz is képviselt, azt szerettem volna tovább kutatni, és ennek megfelelő, hát a sírcsoportnak különböző tagjait válogattam összekutatásra, és kezdetnek ezt a Nefermenu, aki Tébának volt a kormányzója, szokták mondani, polgármestere, az ő sírját kezdtem feltárni.
Tehát a projekt, amit Kákosi László professzor vezetésével elindított az ELTE egyiptológia tanszéke, az egy Ramesszida programmá alakult, amikor is a Hoha dombon levő Ramesszida síroknak a feltárását szerették volna ugye a magyar kutatók sorban egymás után elvégezni, ezért választottad te is Néfermenus sírját. A sír számos meglepetéssel szolgált, ugyanúgy megvolt itt is a kis piramis a sír fölött, mint ahogy a Dzsahutimes sírja fölött is találtak piramist. Ezen kívül volt egy másik nagy meglepetés is, és ez kifejezetten a te sírodhoz kapcsolódik, mert hogy a piramis mögött egy a Mentuhotep fáraók sírjaihoz hasonló több oszloppal, pontosabban pillérrel határolt, azokkal bevezetett pilléres udvaros sírra bukkantál. Ez nagy újdonság volt akkoriban. Mi volt ez tulajdonképpen? És azóta hogy haladnak a munkálatok?
Szaf sírnak nevezik, amelynek az elnevezése onnan ered, arabul ez azt jelenti, hogy sor, tehát erről a pillér sorról, ami a homlokzatot alkotja, erről kapta a nevét, és ennek a készítési ideje csak viszonylagos pontossággal datálható, leginkább az első átmeneti korban, talán kicsivel korábban, esetleg kicsivel későbben készült, tehát minden esetre így az abszolút kronológiában a harmadik Krisztus előtti harmadik évezred vége felé valamikor. Ebben a sírban feliratok nem voltak, ellenben a leletek nagyon jellegzetesek voltak. Talán a legismertebbek az olyan típusú leletek, amelyek az olyan típusú sírmellékletek, amelyek a modellek körébe tartoznak. Ezek egyrészt embermodellek, olyan nagyobb egységeknek a részei, amelyek vagy hajókat és a legénységüket ábrázolják, vagy fából kifaragva, vagy pedig műhelyeket. Nos, hát ez ilyen együtteseknek a részleteit találtuk egyrészt. Másrészt rengeteg olyan edényt, amelyekben, ez a rengeteg, ez szinte épedényekre vonatkozik, közel 200 ilyen edényt. Tehát egy nagy készletet tártunk itt fel, amelyekben legalábbis a nyílt szájú, tehát amelyeknél jól lehet látni, olyan edényekben teljesen világosan sárból készült ételmodellek voltak. Ezt a iszapot, sarat, amiből ezeket a tortákat formálták, vagy kásákat formálták, ebbe gabonaszemeket ültettek el, vagy helyeztek el.
Előző Venemont beszélgető rovatunkban, amikor Schreiber Gáborral beszélgettünk, ő mondta, hogy az általa feltárt sírban számos későbbi betemetkezés volt. Nálad is volt későbbi betemetkezés?
Ebben a Szaf sírban egy későbbi temetkezést sikerült úgy feltárni, hogy annak egy része azt nem rabolták ki.
Térjünk egy kicsit vissza Néfermenus sírjához. Említetted, hogy a sziklákon belül mi volt a piramisa mögött, de mi volt előtte? Arról eddig nem beszéltél, pedig úgy hallottam, hogy nagy esemény történt tavaly, aminek komoly következményei voltak az idei ásatási szezonnal kapcsolatban.
A lényeg az, azt hiszem, a történetiség kedvéért el kell mondani, hogy ennek a 19. dinasztiai sírnak, ugye a tébai kormányzó Nefermenu sírjának, éppen a bejárat és a bejáratához kapcsolódó sziklába faragott előudvarokat, kaputornyokat nem lehetett feltárni. Soha. Tehát az évtizedekig, hiszen ott egy olyan nagy vályokház állt, ez igazán nagy, tehát nem egy putrira kell gondolni, hanem emeletes, két nagy toronnyal ellátott vályokházra kell gondolni. Pont itt állt ez a vályokház, és laktak benne, ugye még a 80-as, 90-es években egy házaspár, idős házaspár. Előbb a bácsi, azután a néni meghalt, de hát örököseik is voltak. Na most a történet nem teljesen romantikus, hanem sokkal inkább ilyen szakmai oldala is vannak. Tudnék, az egyiptomi régészeti hatóságok most már évtizedek óta egy olyan kormányprogramot hajtanak végre, amelynek alapján a tébai temetőkbe települt, vagy temetők sírjaira temet települt ilyen vályog építményekből kiköltöztetik a lakosokat, és új falut vagy falvakat építettek a számukra, kényelmes vagy viszonylag kényelmes élhető házakkal, ahova átköltöztetik őket, és így egyrészt a síroknak a védelme, őrzése, másrészt pedig a további kutatása talán eredményesebben folytatható. Sokan egyébként úgy élik meg ezt a házrombolást, ugye itt a házakat, a vályogházakat lerombolják, hogy nehogy gyakorlati okokból, nehogy valaki újra beleköltözzék, és akkor ugye ilyen tulajdonjogi problémákkal kelljen már megint küzdeni, erőszakot kelljen alkalmazni a kiköltöztetésnél. Tehát ez mind érthető. Mégis sokan úgy élik meg mindezt, hogy egy ilyen romantikus, szép emlék, ami a tébai temetőkben, ugye ezekben a színes, sokszor figurális festvényekkel ellátott jellegzetes az utóbbi évszázadok történetét is idéző épületek elpusztításával valami fontosat veszítenénk el. Ez valóban így van, tehát ez egy összetett tulajdonképpen kétarcú folyamat. Én is érzek valami ilyen nosztalgiát, de ebben az aktuális helyzetben, hát bennem az érzés kerekedik felül, hogy amikor ezt a házat, vagy legalábbis ennek egy részét lebontották 2 évvel ezelőtt, 2009-ben, egyébként éppen azon a napon, amikor eljöttem onnan, tehát ezt régen tervezték, akkor az egyik örökössel ugye meg tudtak egyezni, kapott új házat, és akkor az ő fél építményét ugye nagy toronnyal együtt le tudták húzni a vályogtégla falakat. Tehát ez a terv már megvolt, mielőtt én eljöttem volna onnan, ellenben ugye a törmelék az ott maradt. Tehát a tavalyi ásatásnak, az idénynek a nagy része az avval telt, hogy ugye ennek az óriási vályogháznak a törmelékét hordtuk el. Ezzel azonban egyrészt ugye az eredeti cél, az eredeti sír, a centruma ennek a kutatási területnek, ez a Nefermenu kormányzó sírja volt, az előudvarának a nagy részét fel tudtuk tárni, és kiderült, hogy hát jellegzetes pülonokkal, nagy kaputornyokkal ellátott, sziklába vájt, lejtés bejárattal rendelkező udvar volt ez. Másrészt a közelben is tudtunk már korábban megkezdett ugye feltárási részleteket folytat. Említettem, hogy a legkorábbi díszített sírok mindegyike, amit manapság ismerünk, itt ezen a területen készült, és ezen az 50 méteres körzeten belül van belőlük 2. 4 ilyen sír van, 3-at sikerült eddig részben feltárnia egy egyiptomi régésznek még a 60-as években, Mohamed Szálehnek hívják, ő volt később a kairói egyiptomi múzeumnak az igazgatója, ugye fiatalabb korában, amikor itt volt ugye régész inspektor a tébai területen, akkor dolgozott itt. Na most az egyik ilyen sír feltárása azért nem sikerült teljes mértékben neki, mert ennek a vályogháznak a tulajdonosai, akik itt laktak, azok bácsi akkor még ugye ereje teljében volt a 60-as években, hát nem járult hozzá, hogy ugye az ő előudvarába, ahol ilyen gazdasági udvarnak használták, odahajtották ki a juhokat, meg a ludakat, ott tárolták nappal a szamarat, tehát hogy ott dolgozzon a Mohamed Szálek, ezért csak egy részét tudta ennek a régi sírnak feltárni. Ez úgy tűnik, hogy az óbirodalom legkésőbbi szakaszából származik ez a sír, mint a többi 3 is. A szomszédban a legrégebbiek. Most, hogy lehetőség nyílt az itteni feltárásra, hát én itt is ugye kezdeményeztem egy a feltárásnak az egyik része az ugye itt a Hohadomban itt folytatódjék, és azt úgy hívják a tulajdonosát egyébként ennek a régi sírnak, hogy Unis Anh, tehát az Unis Anh sírnak a bejáratát és az első helyiségét, vagy helyiségeit szerettem volna megismerni, ami eddig ismeretlen volt. Na most ez nem igazán teljesülhetett, ugyanis az derült ki, hogy nem csak a másodlagos sírokat vájtak, esetben nem csak vájtak másodlagos sírokat itt a sziklába, a régebbi sírokba, hanem építettek is. Olyan sír felépítményeket, kultuszkamrákat, amelyek az eredetileg itt készített hát szentélyek udvaraiban tetején készültek. Ennek az uniszán sírnak is az előudvara feltöltődött az évszázadok alatt törmelékkel, és a törmelék tetején itt az előudvarában a 18. dinasztia idején készítettek egy kicsi, nem túl nagy, a belső méretei az 3x3 méter, tulajdonképpen egy kicsi szentélyez, vályogtéglából építették, és hát ehhez hasonlót nagyon ritka, legalábbis itt a thébai nekropoliszban. Ritkaságát a dekorációja is okozza, teljesen úgy néz ki, mint egy sziklasírnak a festményei, ugye ebből a korszakból, ugye ez a Tutmózisok, Amenhotepek ideje a második évezred második felében, jellegzetesek. Két nagyobb festmény részlet maradt jó állapotban ebben a vályog szentélyben. Az egyik áldozatvivőke sorát mutatja be, a másik pedig több sávban sörkészítés jeleneteit. Nagyon sokat lehet ebből rekonstruálni, ugye építészetileg is részben helyreállítottuk ezt a kis vályog szentélyt. De nem csupán az eredeti falak helyreállításával lehet foglalkozni, hanem nagyon sok ilyen tenyérnyi festmény töredék is került elő ugye az ásatásból, és viszonylag nagyméretű felületeket is össze lehet belőle rakni. A nagyméretű az azt jelenti, hogy közel egy méteres felületeket is, áldozatvidvőkből, sörösökből, egyebekből. Tehát ilyen ásatási idény nem csupán azt jelenti, hogy ott a helyi lakosokból verbúvált emberekkel a földet vallatja az egyiptológus, és ami elvonásva azt előszedi és megpróbálja értelmezni, hanem hát a kezdetleges körülmények között is, hiszen igazi stúdióink, műhelyeink nincsenek, többnyire a sziklasírokban dolgozunk, mint hát munkatermekben, előtte lévő lefedett udvarokban, hanem annak az anyagnak, vagy egy részének a helyreállítására is kísérletet teszünk, amelyet ugye az előző ásatási évadokban feltártunk. Hát így történik ez a vályog festmények esetében is, ugye a restaurátor számos dologgal kísérletezik, nagyon porlékony, ezek vályogra készültek ezek a festmények, és ugye ezeknek a szilárdságát fokozni kell ott helyben az éppen elérhető anyagokkal, mégpedig úgy, hogy a festmények színei azok ne sérüljenek. Tehát az utóbbi időben, most már két éve ugye történnek erre kísérletek, nem csak arra, hogy ugye összerakjuk, összepazulozzuk ezeket a festmény részleteket, hanem mi a módja annak, ahogy ezekből nagyobb felületeket is egyben meg tudjunk őrizni, és helyre tudjuk állítani.
Nagyon izgalmasan hangzik, amit mondasz, ez a rekonstrukció is nagyon érdekes. Ez ott fog állni a sírnak az udvarán, vagy pedig valahol máshol állítjátok föl? Milyen elképzelésetek van, hiszen nem ezt kerestétek, ez egy váratlan új fordulat
volt. Nem teljesen egyértelmű, hogy mit kellene ezzel csinálni. Ugyanis az van a normális, hogy ezt a vályog szentélyt amennyire lehet építészetileg is rekonstruálni tudjuk, vissza tudjunk építeni belőle amennyit tudunk, és esetleg ezeket a festmény részleteket, amelyeket a töredékekből összeállítottunk, ugye eredeti helyükre tudjuk visszahelyezni. Ezzel azonban az a probléma, hogy nem ez volt az eredeti célja ugye a feltárásnak, hanem az, hogy az egyik, ha csak nem a legrégebbi thébai dekorált sírnak az első helyiségeit, előudvarát fel tudjuk tárni, ahol feltehetőleg óbirodalmi domborművek, festmények vannak, ugye legalább fél évszázaddal, hanem egy egész évezreddel korábbiak sem, mint a vályog szentély festményei. Egy egész más kornak ugye az emlékei, amelynek különleges értéket ad a még az is, hogy ezek a legkorábbiak, vagy kvázi legkorábbiak. Tehát ez egy külön probléma, ugye, amit meg kellene valahogy oldani, hogy innentől mit kell egy egész építménnyel kezdeni, amely 3,5 méteres törmeléken van, és a törmelék alatt még számos más is várható olyan korszak emlékei, amelyről alig tudunk valamit Egyiptomban, illetve hát a thébai temetőkből.
A vályok szentély felfedezése egyúttal azt is jelentette, hogy Unisan sírjának a feltárását félbe kellett szakítani egyenlőre?
Amennyire lehet, természetesen a vályok szentély mellett folytattam azért a feltárást, és hát ennek az Unisan sírnak, ugye a legrégebbiek egyikének, a homlokzatának egy részét azért sikerült feltárni. Úgy tűnik, hogy ennek is pilléres homlokzata volt, tehát valószínűsíthető, hogy ezeknek a sok pilléres, úgynevezett szávsíroknak az előzményei azok kevés pillérrel alkotott homlokzatú sírok voltak. Ez a kevés, ez valószínűleg kettő, tehát két pilléres homlokzatú sírok lehettek, és ezeket vakolták, illetve a homlokzatokra az elhunytnak az álló alakjait vésték. Na most itt ennél az Unisan sírnál hát néhány métert sikerült lehatolni, hanem is a padlójáig, ugye az előudvarnak, mert egy másik építmény állta az utunkat, tehát nem a vályok szentély volt az első olyan, ami másodlagosan ebbe az udvarba készült, hanem egy, talán nem is egy, hanem több fázisa, több korszaka érzékelhető talán egy olyan építménynek, amelyik a padlójára, tehát az előudvar padlójára épülhetett. Téglát is, vályok téglát is használtak, legalábbis az egyik korszakban, egy másik korszakban egy nagyon szép szilárd falakat építettek oda, ez behúzódik a vályok szentély alá, tehát a nagy része feltárhatatlan is. Ennek az építménynek a sarka közvetlenül az Unisan, tehát a legrégebbi sírok egyikének a homlokzata az egyik pillére előtt van. És bele volt építve, eddig jutottunk, bele volt építve egy nagy kőtömb is. Úgy kell elképzelni, hogy fél méter széles, és ami kilóg még a leomlott falból, az még 60 centi magas. Óbirodalmi faragvány van rajta, egy olyan faragvány, amely egy ilyen homlokzati pillért díszített egykoron. Tehát az elhunytnak, a halottnak, előkelőségnek az álló alakja van ott, nagyon szépen kidolgozott díszes gallérral, díszes ágyékkötővel, jellegzetessége ennek a korszaknak a művészetének, kezében ugye a megfelelő hatalmi jelképekkel, és egy felirat is, a feliratnak egy része is fennmaradt. A nevet nem tudunk azonosítani, hát a legvalószínűbb persze, hogy az Unisan sírból származik, de nem teljesen bizonyos. Annak idején, a 60-as években például a Mohamed Saleh úr, aki ezeket a régi sírokat piszkálta, ugye részben feltárta, egy olyan kőtömböt is talált, ami szintén ebből a korszakból származik, egy ötödik sírnak a bejáratában. Ugye négy ilyen korai sír ismert, ilyen óbirodalmi vagy kvázi óbirodalmi sír ismert, az egy ötödiknek a bejáratában a sír nem maradt fenn, sírnak nem maradt fenn dekorációja, a kőről viszont ugye hát azt lehet feltételezni, hogy onnan származik. És név is fennmaradt a kövön, cím is, illetve a vésés stílusáról azonosítható, hogy szintén ebből a korból származik. Tehát lehetséges, hogy a négy ismerten kívül még további, ugye olyan sírok vannak itt a körzetben, amelyek ebből a legkorábbi késő óbirodalmi világból származnak. Elképzelhető, hogy az Unisan sír bejáratában másodlagosan beépített kőtömb, az is egy ilyenből, egy továbbiból származik. Azért mondom ilyen hangsúlyosan, gyakran hát esünk abba a tévedésbe, ugye amíg megfelelő adatokkal nem rendelkezünk, hogy egy-egy ilyen leletet hozzárendelünk egy közeli emlékhez, de azért azt is hangsúlyozni szeretném, hogy a legvalószínűbb, hogy ez a kőtömb, ez a faragott kőtömb, ez ugye az Unisan sírból származik, de nem teljesen bizonyos. Na most ez jelképes is lehet, ugye ez a lelet azt bizonyíthatja, hogy valóban nagyon hosszú történetét írhatjuk meg a thébai világnak, az egyiptomi, ennek a fővárosnak későbbi, ugye az újbirodalmi fölve az életében, egészen a harmadik évezredtől tulajdonképpen a Ptolemaiosz korig, vagy a római korig is, és a legkorábbi hát korszakok, amelyekről nagyon-nagyon kevesen tudunk, szintén hangsúlyosan kutathatóak. Olyannyira, hogy ennek a nagy vályogháznak a lebontásával arra is lehetőség nyílt, hogy a Mohamed Szálek által nem kutatható negyedik ilyen óbirodalmi vagy kvázi óbirodalmi sír is feltárható legyen. Hát ez történt most az idén. Ennek a tulajdonosát úgy hívják, hogy Szeni Iker, és ez a Szeni Iker ugyan nem viselte azt a jellegzetes címet, mint a többi ilyen óbirodalmiak a szomszédjában, tudnélik nem viselte a helyi kormányzói címet, de ők nem viselték azt a két címet, amelyet ez a Szeni Iker.
Milyen tisztségeket viselt, milyen hivatalokat töltött be?
Ez a két cím, ez olyan jellegű cím, amely a születési arisztokráciához való tartozást jelöli, tehát ebben különbözik ugye a többiektől. Egyébként ő az isteni pecsétőr címet is viselte, ami valami olyasmit jelent a név jelenlegi, amit sugall azzal ellentétben. Olyanok viselték ezt a címet, akik mert valamilyen expedíciót vezettek. Vagy arany utáni kutatás volt a célja az ilyen expedícióknak, vagy kőbányában, ugye jó kőnek, ugye értékes köveknek az előállítására vonatkozott, vagy hát távoli tájak felderítésére, esetleg ugye sivatagi törzseknek a visszaszorítására rendeltek ilyen expedíciókat, amelyek a Nílus völgyébe szerettek volna behatolni. Tehát ilyet vezethetett, valami ilyesmit vezethetett ez a Szeni Iker. Na most az ő sírja, ez is a sziklába van bevágva, két hatalmas terem, tehát ilyen 5x5 méteres termek, és ez is pilléres homlokzatú. Mind a két pilléren ott van a Szeni Iker álló alakja, nagyon hasonlóan a megtalált, az Uniszán sír előtt megtalált, hát beépített, másodlagosan beépített kőhöz, domborművéhez. Eddig ebbe a sírba tulajdonképpen nem sikerült senkinek bemennie és ott kutatnia. Hát erre került most sor, ebben laktak ennek a nagy vályogháznak a tulajdonosai, vagy hát korábbi időkben ugye azoknak az egyik generációja, és az egyik, hát én voltam már, de hát az olyan látogatás volt ugye az öregeknél, és ott köszöntem. Nem nagyon lehetett ott felmérni a sírt, vagy egyáltalán regisztrálni, hogy hány terem van, mihova megy. A belső teremnek a végiben, ott a terem teljes hosszúságát elfoglalóan egy lépcső vezet le a sírkamrába.
A zene előtt szeretnélek még megkérni arra, hogy röviden meséld el, hogy mi maradt meg ebből a sírból. Láthatók-e a falon például festmények?
Úgy kell a jelenlegi ismereteinket elképzelni, hogy a belső helyiség hátfalán, a sírkamrához levezető lépcső fölött, ugye kőbefaragott lépcső fölött, egy közel 5 méter széles felületen, ami van majdnem másfél méter magas felületen, egy nagyobb kompozíciónak az elemeit lehet azonosítani. Mégpedig tulajdonképpen a jelenet sztereotíp, egy áldozati jelenet, ugye a kép bal oldalán Szeni Iker és felesége ül egy szófán, vagy egy ilyen kereveten, ugye Szeni Ikernek a vörös lábai látszanak, a feleségének a sárgával, ugye felnőket ugye sárgával, vagy rózsaszínnel jelölték a bőrszínüket, a sárgás, ugye lábai látszanak, mint hogyha a körvonalak, az ülő alakok körvonalai is érzékelhetőek lennének, hogy ennek az ülő alkalmatosságnak az oroszlán lábai érezhetőek, amelyben ugye a fa székeknek, ágyaknak a láb megoldásait, ahogy lehet azonosítani. Előttük egy hosszabb szöveg maradványai vannak ugye az áldozati halmok körül vagy fölött. Hát itt egyelőre nagyon pici részleteket lehet egyelőre érzékelni, de mintha a nevét a Szeni Ikernek érzékelni lehetne, tehát azonosítani lehet őt is. Illetve biztosak lehetünk benne, hogy ez nem egy későbbi festmény, ami itt készült, hanem a sír eredeti korával megegyező. Na most a házaspárhoz három kisebb sávban vonulnak oda áldozatvívők, és még egy hosszabb szöveg zárja le fölül sávként, vagy egy ilyen csíkként az egész jelenetet. Most az egésznek ugye ez egy nagyon nagy felület. Az egész felületnek egy részét ugye vályoggal betapasztották valamikor az itteni lakosok. Nagyon kemény, tehát ez egy komoly restaurátor munka lesz ezt megtisztítani. Egy másik része pedig ugye nincs alávakolva, nagyon finom festmények ezek, a nagyon sima sziklafalra készültek. Tehát a festmények egy részénél viszont nincs ugyan rajtuk hát ilyen vályog takarás vagy szennyeződés, ellenben nagyon megkoptak. Tehát itt hosszú további munkálatokra lehet majd számítani, viszont nagyon érdekes pici részletek jönnek elő. Az egyik sávban például legalább 3 olyan férfi alakot lehet látni, vagy bizonyos részleteit, akik a vállukon fehér gazellákat visznek ugye az áldozati halomba a Szent Iker és a kedves felesége elé. Mögöttük egy nagyobb tehén látszik, egy kisebb borjúval ugye ezek szembefordulnak. Az alattuk lévő sávban 2 nagy tehenet lehet látni, amelyet ugye egy-egy férfi vezet. Hát ezt ugye így szintén a nagy felületet ugye meg kell tisztítani, és a kis részleteiből áll majd össze az a kép, amelyet remélhetőleg ugye a tisztítások, restaurálási munkálatok után úgy tudunk dokumentálni, hogy a művészi értékét is érzékelni lehessen ennek a nagyobb festménynek.
أحلم معك لما عيش وياك هناك وانده عليك واحضن هواك من غير ما دور عالصور يا ما قلت أنا مش سعيد وما فيش أمل ولا يوم جديد وانا حعمل ايه وانت بعيد والعمر بيضيع في الصور كان نفسي أحلم معك لما عيش وياك
ومشت لنا نيهان كيردش. Volt egy olyan hallgatói kérdésünk, ami most nagyon kapóra jön a tehenek kapcsán, hogy milyenek voltak az egyiptomi tehenek? Itt milyeneket ábrázoltak?
Hát sokféle, többféle tehén fajtát lehet elkülöníteni Egyiptomban. A különböző korszakokban még azt is lehet érzékelni, hogy bizonyosak, népszerűbbek voltak legalábbis az ábrázolások alapján. Bizonyos korszakokban pedig mások lehettek talán népszerűbbek. Ugye egész kis méretű tehenekre is, szarvasmarhákra is, azonosítására is kísérlet történt. Ugye az ezzel foglalkozók körében különböző szarvú, hosszú, hegyes, sarló alakú és egyéb fajta teheneket lehet általában elkülöníteni. Itt a Szent Iker sírban úgy tűnik, hogy a nagy méretű szarvasmarhákat lehet majd jól kimutatni, nagy szarvakkal, és amennyire eddig úgy próbáltam párhuzamokat keresni hozzá, hát ugye vidéki sírokat kellene párhuzamul gyűjteni. A helyzet az, hogy eddig is úgy közelítették meg így művészetileg ezeket a sírokat, vagy legalábbis a festményeiket, azt mondták róluk, hogy ezek olyan provinciális alkotások, tematikájukban ugyanolyanok, mint a fővárosiak, ugye a Memphiszi és ebben a szakkarai sírok, tehát olyan áldozati jelenetek, olyan részletek érzékelhetőek, csak festményben kidolgozva, és bizonyos ügyetlenségeket lehet talán érzékelni. Újabban nem így hívják egyébként, tehát nem ez a kvázi szakszerű megközelítése ennek a dolognak, hanem sokkal inkább valahogy úgy szoktak fogalmazni, hogy a központi kánontól elszabaduló művészeti iskolák sokkal szabadabban oldották meg a kompozícióikat, és ebben is van valami, tehát a színkezelések, ugye a komponálási lehetőségek, ugye az egyértelmű ügyetlenségek ellenére mutatnak valami művészi frissességet. Tehát egyrészt ugye a témák azonosításában ugye érdemes a fővárosi ugye a szakkarai sírokat vizsgálni, ugye a nagy óbirodalmi temetőnek a sírjait, másrészt viszont ugye a helyi központok, ugye a nomoszok, a ilyen politikai vagy adminisztratív kerületeknek a központjaiban a helyi kormányzóknak a sírjait vizsgálni. A probléma az sok probléma van. Ezeknek egy része publikált. Tehát nem kell odautazni, hetekig várni engedélyekre, szóval nem csupán arról van szó, hogy nehéz, mert meg lehet nézni őket ugye könyvekben, folyóirat, cikkekben, de ezeknek a nagy része az régi. Ami azt jelenti, hogy fekete-fehérek a fényképek, illetve vonalrajzos ilyen bemutatás, hogy átrajzolják a kutatók mindig ezeket az ábrázolásokat, és hát ez alkalmat ad arra, vagy lehetőséget teremt arra, hogy a teheneket is, esetleg más ugye, alkotás részeket is megismerjünk, de az apró részleteket kevésbé. Manapság ugye színes könyveket, cikkeket is lehet már olvasni, meg az interneten is ugye egy csomó mindent el lehet érni. Én ezeknek a vizsgálata során ugye a leginkább talán egykorú, kicsit később élt talán ezeknél az embereknél egy Anktifi nevezetű, szintén kormányzó volt ugye a déli szomszéd nomoszokban, kerületekben, és az ő hát hasonlóan jellemezhető sírjában, ugye ez is egy ciklas sír, és erről is azt szokták mondani egyrészt, hogy olyan provinciális, másrészt ugye a frissességét szokták hangsúlyozni művészetileg. Na, ehhez hasonló elemeket lehet ott is felfedezni. Ott is ilyen viszonylag nagy tehenek és gazella hordó férfiak is azonosíthatóak. A tehenek volt ugye az eredeti kérdés, és amit igazából szeretnék mondani ezzel kapcsolatban az az, hogy itt ismertek, én is jól ismerem, ugye ott voltam is ott többször is, és vannak fényképeim is róla. Ezek a tehenek, ezek foltosak, talán így tudnám jól jellemezni őket, és nagyon érdekes színekkel vannak megoldva. Azt szoktuk mondani, hogy az egyiptomi művészetről, hogy a keveretlen alapszíneket alkalmazták, hát itt nem teljesen. Természetesen ugye vörösek, kékek, ilyesmik is vannak, de a nem reális színek is megjelennek. Ugye itt a kéket mondtam az előbb, olyan kékes, kicsit lilás. Nem akarom kimondani annak a csokoládénak a nevét, amelyhez talán még hasonló színeket is alkalmaztak. Itt felvethető a kérdés, ugye, hogy milyen művészi abstrakció eredményezte azt, hogy a teheneket így színekben ábrázolják, de minden esetre ugye ez a művészi frissességnek talán tehetének bizonyítéka lehet.
Következő kérdésünk: a Fáraók földjén műsorban nemrégiben beszéltünk a sörkészítésről és a kenyérkészítésről. Kaptunk egy olyan hallgatói kérdést, hogy az ókori Egyiptomban megkülönböztettek-e olyan söröket, mint mondjuk most a kőbányai, a Holstein, az aranyászok, vagy hasonlók, illetőleg azt szeretném még megkérdezni, hogy itt, ebben a sírban, a sörkészítéssel kapcsolatban található valami olyan, ami egyedi, különleges, vagy teljesen a megszokott folyamatok vannak lerajzolva, leírva.
Egyiptomban többféle sört ismertek. Azt, hogy hogyan fogyasztották, van, amit tudunk. Ugye különböző módokon. Nem csak úgy, ahogy elképzeljük, amikor bemegyünk egy étterembe, vagy a férj hazajön az atléta trikójába, és kiveszi a frigiderből a megfelelő sörös üveget. Tehát nem csak így fogyasztották, hanem ételként is fogyasztották a sört. Ugye beleaprítottak pépként, hidegen, melegen, úgy tűnik, hogy sokkal gazdagabb volt a sörfogyasztás lehetősége a régi Egyiptomban, mint manapság. A készítésről is eléggé sokat tudunk. Az, ami itt megjelenik ugye ebben a bályogtégla szentélyben, komoly párhuzama annak a két-három szintén tébai sírnak, amelyben szinte végig lehet követni az összes fázisát a sör készítésének. Azt azonban legalábbis én nem tudom, hogy ez a két sír, és itt most a bályogtégla szentélynek a festményei is, hát mennyire lehet meghatározni, hogy a végeredmény az milyen volt.
Praktikus kérdést is. Olyan időszakban voltatok Egyiptomban, amiről itthon nagyon sokat lehetett hallani, nagyon sok minden történt ez alatt az idő alatt. Mennyiben érintett ez titeket? Most az adminisztrációra gondolok, mert mondtad, hogy amikor a helyszínen voltatok ott, tulajdonképpen nem nagyon érzékeltétek. Az engedélyek megszerzése, a leutazás szempontjából, visszautazás, beszámolók, vagy bármilyen egyéb szempontból.
Hát most egész más volt, mint utóbbi években, vagy talán évtizedekben. Természetesen minden évben meg kell újítani az ásatási engedélyeket. És nem csupán az engedélyeket, ezt helyi, az egyiptomi régészeti, most már minisztérium, ugye most a politikai változások eredményeként nem csupán államtitkár, hanem miniszter foglalkozik a dologgal, és ezt kellő időben, tehát sok hónappal az ásatás megkezdése előtt ugye el kell indítani ezt a folyamatot, és nem csupán a ásatás teljes dokumentációját, illetve a térképeket, leírásokat kell mellékelni a kérelemhez, hanem a biztonsági szempontból is átvizsgálják az egyiptomi hatóságok az külföldi kutatócsoportoknak a tagjait. Tehát erre is időt kell fordítaniuk, tehát 3 hónappal korábban be kell adni ugye ezeket a dokumentumokat az ő számukra. Na most az idén mindez ugye normálisan megtörtént, és január végén indultunk volna, ellenben hát a januári események következtében erre nem volt mód, például nem volt repülőgép. De a hivatalok sem működtek. Arról értesítettek bennünket már korábban, hogy minden rendben van, szabad jönni, de hirtelen nem volt repülőgép, ami odavitt volna, és hirtelen kiderült, hogy hiába mennénk oda bármilyen más eszközzel, a hivatalok nem tudnának fogadni. Van Magyarországnak ott, akkor még Magyar Köztársaságnak ott nagykövetségen egy olyan képviselője, aki a kulturális ügyekkel foglalkozik, akiről tájékozódni is tudott, és személyesen, ugye hiszen az internet sem működött Egyiptomban, tehát hiába írkáltunk lelkesen a megfelelő főigazgatóknak, miniszterhelyetteseknek, hogy valamit hát mondjanak, mire számíthatunk. Minden esetre ez a magyar diplomata személyesen is tájékozódott, és a helyzet az, hogy nem sokkal azután, hogy elutaztunk volna, tehát 2 héten belül úgy tűnt, hogy rendeződnek a viszonyok. Viszont amikor utaztunk volna, akkor ezt nem lehetett tudni, tehát egy csomó zűrzavar keletkezett. Nem lehetett tudni, hogy a repülőjegyeinket elveszítjük-e, ugye ez sok százezer forintba kerül oda jutni. Pályázatok finanszírozzák az ásatásokat. A pályázatoknál el kell számolni. Nagyon szigorú elszámolási szabályok vannak, több szűrőn mennek keresztül, évente változnak a szabályok, többnyire akkor, amikor éppen nem vagyunk itthon, és aztán nekünk bizonyítanunk kell, amikor hazaérkeztünk, hogy amikor elutaztunk, akkor még azok voltak a szóval szóval rettentő bonyolult, ugye az egyetemek végigvizsgálják a számláinkat, pályázat kiírói végigvizsgálják a számláinkat, és ez egy külön anomália, mi van forradalmi helyzetben, amikor a repülőjegyeket nem lehet lerepülni. Tehát azonnal visszaváltattuk a repülőjegyeinket, pályázattal ki se fizettük őket, bár ennél elmagyarázhatatlanul sokkal bonyolultabb azért a helyzet, ellenben kisvártatva, ugye amikor az egyiptomi kollégák jeleztek, hogy tudnak fogadni, és azt megerősítette ugye a magyar diplomata kollégánknak az üzenete is, az internetvonalak helyreálltak, telefonálni is lehetett már, tehát minden világos volt, újra ugye repülőjegyeket kellett vásárolni, kevéssel magasabb áron, mint az eredeti repülőjegyek. Be kellett állítani az időpontokat, ugye ez egy egész kutatócsoport, tehát további rajtam kívül van még egyiptológus, antropológus, építész, grafikusok, restaurátor. Ezek egy részének, ugye itt Magyarországon szerencsés esetben munkahelyük van. Azért szerencsés, mert abból tudnak élni. Ma kinek nincs, az abból a szempontból szerencsés, mert viszonylag szabadon gazdálkodik az idejével. Tehát ezt a sok embert újraegyeztetni kellett, akik már ugye a kivett fizetés nélküli szabadságokat vissza kellett, hogy mondják. Ugyanis általában fizetés nélküli szabadsággal utazik a kutató külföldre kutatni. Na most, tehát újra kellett az egészet időzíteni viszonylag sok embert érintően, és hát így sikerült ugye végül február végén elindulni. 4-en indultunk egyszerre, és a további szakemberek később csatlakoztak hozzá.
ott kint Kairóban hol tudtatok megszállni, milyen helyzet fogadott benneteket?
Amikor mi Kairóba értünk, ugye az előbb a hivatalok működéséről volt szó, azonnal mindent tudtunk intézni. Már a kicsivel korábban kirábolt Kairói Múzeum is újra kinyitott, és újra azt is meg lehetett nézni. Az utcák nyugodtak voltak, igaz, hogy a hadsereg még megszállva tartotta a várost, ami azt jelentette, hogy amerre csak hát a belvárosban mozdulni lehetett, a sarkokon ugye néhány tank ott állt. Még a főtéren, ugye a Tahrir téren, ahol a múzeum is van, ahol a nagy tüntetések voltak, még mindig voltak tüntetések, de amerre én jártam, tulajdonképpen személyesen veszélynek nem voltunk kitéve. Tehát a helyzet nyugodtnak tűnt, még hogyha éjszakánként olykor komoly tüntetések is voltak, az odautazó számára a mindennapok azok nekem úgy tűntek, hogy egyáltalán semmilyen veszélyt nem jelentettek, és ez így volt ugye Gurnában is, tehát a Luxori nyugati parton, ahol egy házat béreltünk, tulajdonképpen egy ilyen kvázi szállás szállodát béreltünk, olyan, mint egy szálloda, olyan házat béreltünk, ott az ottani ismerős barátaink, a munkatársaink és hát a munkásaink, akikkel már régen együtt dolgozunk, de azok is arra figyelmeztettek, hogy hát amennyire lehet éjjelnek ószáljunk úgy, mint régebben, ugye, amikor a teljes biztonságban érezhettük magunkat, mert ki tudhatja, hogy a rendőrség visszavonult a szolgálatokból, sokkal kisebb a rendőri jelenlét, a sivatagi utakon érzékelhető, hogy erre harapózott ugye a betyárkodás, az utonállás, tehát vigyázzunk magunkra, ehhez is tartottuk magunkkal ugye a munkatársaimmal, de a helyzet az, hogy nem tapasztaltunk semmi olyat, ami a biztonságunkat fenyegette volna, és valahogy lanyhult az éberségünk, ugye, hát majdnem 2 hónapot töltöttünk ott most is, és ahogy teltek a hetek, egyre inkább elfelejtettük, hogy vigyáznunk kell. Ugye sokszor megyünk át Luxorba, ott le kell menni először a partig, a Nílus partig, hát az 5-6 kilométerre van ugye a szállásunktól, a sivatag szélétől, aztán hajóval kell átkelni Luxorba. Tehát egy hosszabb út, ami nem is odafelé érdekes, inkább visszafelé, ugye, amikor az ember éjszaka a sötétben, ugye kivilágítatlan utakon hozatja magát haza, ugye a helyi járatokkal, de hát nem, az az igazság, hogy nem tapasztaltunk semmi olyasmit, ami a biztonságunkat fenyegette volna. Viszont a régészeti területek, feltárásoknak és lelőhelyeknek a kirablásáról hát sok hírt hallottunk. Egyrészt történt is ott a körzetünkben egy ilyen rablás, másrészt pedig a kollégáink, ugye egyiptomi régészek mesélték, hogy valóban ugye vannak olyan területek, amelyekben nagy mértékű rabló ásatások is előfordultak, és a raktárakban történt betörések is előfordultak.
Volt személyes tapasztalatotok is ezen a téren?
Amikor mi ott voltunk és dolgoztunk, viszonylag kevés, de az idővel egyre több külföldi kutatócsoport jelent meg. Volt 2 német nagyobb kutatócsoport is ott a Luxori nyugati parton, akik folyamatosan dolgoznak. Természetesen a nagy ásatók, vagy az amerikaiak, franciák, azok folyamatosan ott dolgoznak. És az egyik német csoportnak a raktárába egy éjjel betörtek. Olyanok szervezték, vagy legalábbis az adatokat valószínűleg olyanok adták a betörőknek, akik az ásatáson dolgoztak, ugye fiatal emberek. 2 napon belül elfogták őket, 2 szobrot raboltak el megrendelésre, azt is azonnal megtalálták, és tűnik, hogy fegyveresen törtek be az őröket, azokat összekötözték, talán bántalmazták, talán le is ütötték, olyan szobrot vittek el, amelyeket frissen találtak, tehát még hiányoztak az olyan dokumentációs elemek a friss feltárás miatt, ami miatt úgy gondolták ugye a rablók, hogy majd a keresés nehézségekbe fog ütközni, de hát itten szerencséje volt ugye a nyomozásnak pillanatokon belül azonosítani lehetett. Itt több mint 10 ember rabolt felfegyverkezve egyébként, és a többségüket sikerült is elfogni. De hát ugye Egyiptom más területein ugye azt beszélik, hogy Szakkarában igen nagy mérvű volt az ilyen rabló tevékenység. Talán most már sikerült ezt valamennyire a hadsereg segítségével visszaszorítani. De egyébként az, hogy mi hol lakunk, az főként attól függ, hogy egy ilyen ásatási kutatócsoportnak milyen a éppen aktuális anyagi helyzete.
Ti hol laktatok?
A kutatási területen, tehát a terepen, ott olyan kisebb szállodákban. Ezek elérhetetlenek, ugye az interneten általában nincsen reklámjuk. Olyan házak, vagy kicsi szállodák, amelyek nem nagyon előkelőek, ugye amik a turisták oda utaznak, ott, ha szerencséjük van, akkor megtalálják egymást ugye a tulajdonosokkal. Mi egy ilyenben szoktunk lakni, nagyon közel a feltárás területéhez, viszonylag olcsón. De ezen kívül egy másik kérdés is talán érintheti ezt a problémát, hogy tudnélik, az egyiptomi kutatás nem csupán abból áll, hogy az ember munkásokat vesz fel, és egy bizonyos területen ugye feltárást végez, elhordja a törmeléket, és tudja a megfelelő műveleteket. Elvégzi, dokumentálja a leleteket, illetve a kutatott területet, hanem előtte és utána is, egy amennyire lehet, bizonyos mértékig ki lehet használni kutatásra az időt, Kairóban is, ahol az adminisztrációját kell intézni az ásatásoknak. Néhány napot ez mindenképpen igénybe vesz, olyan szerződést kell kötni, ugye az előzetes anyagok alapján az egyiptomi régészeti hatóságokkal, jelen esetben ugye már a minisztériummal, a miniszter írja alá, ő a másik fél, pontosabban az első fél, és olyan engedélyeket kell még beszerezni, amelyek a további kutatáshoz szükségesek. Most ez eltart egy pár napig, és ezt az időszakot arra is ki lehet használni, hogy a kairói tudományos intézetekben az ember tájékozódjon egyrészt a szakirodalomban az éppen aktuális kérdésekről, másrészt ugye a aktuális kutatását érintő irodalmat gyűjtsön, kapcsolatokat elevenítsen fel, ugye kollégákkal tudjon egyeztetni hasonló dolgokkal foglalkozó Kairóban élő német, amerikai, francia, holland kollégákkal, olasz kollégákkal tudjon beszélni arról, hogy hogyan tovább tájékozódjék az ő kutatásaikról is ugye személyesen. Tehát Kairóban is szükség van arra, hogy az ember lakjon valahol és túléljen. Na most egészen idáig, tulajdonképpen tavalyig olyan lakások álltak a magyar kutatók rendelkezésére, amelyek magyar kezelésben voltak. Ezekben a lakásokban többnyire ösztöndíjasok szoktak lakni. Kevesen tudják talán, bár ennek a műsornak a hallgatói bizonyára értesültek már róla, hogy különböző szakemberek több hónapra, de legalább több hétre viszonylag gyakran Egyiptomba utazhatnak. Nem csupán egyiptológusok, arabisták és ugye az iszlám kultúrával foglalkozók, egyéb szakemberek is. Régebben viszonylag sok művész is töltött ott hónapokat Egyiptomban, ugye, amely ösztöndíjjal, ami lehetővé tette egyrészt a további felkészülésüket, másrészt hát olyan inspirációkat jelenthetett, amely a további munkájukhoz adhatott muníciót. Na most tehát az idén úgy tűnik, hogy ezeket a lakásokat fel kellett adni. Most már nagyon kevés ilyen lehetőség van arra, hogy magyarok Kairóban hosszú időt úgy és olyan biztonságos körülmények között tölthessenek el, amelyet ezek a általunk fenntartott lakások garantálhatnának. Ez a helyzet tulajdonképpen úgy oldódott meg a mi számunkra az odautazás és a visszautazás, az ásatás közvetlen megelőző héten és az azt követő néhány napban, amikor meg a jelentéseket kell leadni ugye az egyiptomi hatóságok számára, befejezni dokumentációt kiegészíteni. Szóval ez úgy oldódott meg, hogy a nagykövetségnek van ennek vendéglakásai még szerencsére. Az egyik ilyen vendéglakásban a nagykövet úr engedélyével eltöltettünk néhány napot, amit ezúton is szeretnék megköszönni. A helyzet az, hogy ugye azok, akik a kérdésben döntést hoznak, tehát hogy hogyan tovább ugye ezekkel a kairói befektetésekkel, ezeknek a lakásoknak, ennek a egyáltalán a magyar jelenlétnek további sorsával kapcsolatban. Nagyon nehéz helyzetük van természetesen, de az én tapasztalatom az, hogy Egyiptomban Magyarországnak az utóbbi évtizedekben nagyon komoly pozíciói voltak. Az utóbbi években, minthogyha ezeket a pozíciókat fokozatosan, de a legutóbbi időben, minthogyha rohamosan, nagy tempóban adnánk fel. De az én véleményem az, hogy ezeket meg kellene őrizni, sőt, hát hosszú ideig még azt is tervezgettük, nem csak én, hanem a döntéshozókkal együtt tulajdonképpen, hogy hogyan lehetne ezeket a pozíciókat kiterjeszteni, fejleszteni. Hát ehhez képest én most azt tapasztalom, hogy a helyzet egyre nehezebb. Sajnálnám, hogyha az egyiptomi magyar kutatások, amelyek egyébként, hát ezt szerénytelenség nélkül mondhatom, és nem csak az én kutatásaimra vonatkozik ez, hát tekintélyt szereztek, nem csak Egyiptomban, hanem ugye a más országok, európai, amerikai országok összefüggéseiben is, ugye annak a tudománynak, amit mi művelünk itt Magyarországon is, és ennek ugye a feltárás részét Egyiptomban, ez ismert külföldön is. Ezt megítélésem szerint nem volna érdemes feladni, hanem minél jobb körülményeket kellene a számára teremteni.
Köszönöm a beszélgetést, akkor jövő héten ismét jelentkezünk, tehát Fábián Zoltánnal beszélgettünk, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatójával. Viszont hallásra!
Viszont hallásra, köszönöm szépen!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.